Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk, kiáltott az elesett, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az Isten félők mellett, és megmenti őket. Amen. Imádkozzunk. Dicsőítünk, Urunk, hogy ma is valóság mindaz, amit Te az igében kijelentesz. Mindaz, amiről bizonságot tesznek a Te régi előttünk járt tanítványaid, a benned hívő emberek, hogy Te valóban őrt állsz a tieid körül, és megmented őket. Mert Uram, ez a világ mindenkor támadta a tieidet, a gonosz mindig mindent megtett azért, hogy pusztítsa az embert, elfordítsa tőled, mert azt akarja, hogy ne ismerjünk meg téged, egyedüli Istent, hogy ne a tied legyen a szívünk, hogy te ne téged dicsőítsünk, és ne a te akaratodat cselekedjük. Az ördög azt akarja, hogy ne legyen üdvösségünk, de tudjuk, te pedig pont azért tevékenykedsz, hogy megments minket örök életre. És köszönjük, hogy elküldted a fiadat, Jézus. Te semmit nem sajnáltál értünk. A legdrágábbat, a fiút adtad, hogy általa kifizesd a mi adósságunkat, és ne nekem, nekünk kelljen vállalni a büntetést. Ó, Uram, add, hogy ezt meglássuk, add, hogy felébredjünk a hitetésből, és oda boruljunk eléd alázattal, bűnbánattal, és amikor megtapasztaljuk a te bűnbocsánatodat, akkor hálás szívvel. Mert Uram, te mindent azért tettél, hogy életet ajándékozz nekünk. És köszönjük, hogy most is szólsz igéden keresztül. Nyisd meg a szívünket, szent lelkeddel. Tegyél érzékenyé arra, amit te mondasz nekünk, és formálj, alakíts, hogy egyre inkább neked engedelmeskedjünk, és egyre inkább készek legyünk tenni mindazt, amit mondasz, hogy egész életünket a te igédhez igazítsuk, hiszen az egyetlen zsinórmérték az a te drága szavad. Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy ezen az estén, hogy átélhetjük a veled való csodálatos találkozást, és add, hogy így is legyen, hogy ne tudjunk tovább menni úgy, hogy nem rendül meg a szívünk, hogy nem éljük át, hogy itt vagy, szólsz, és hogy terved van velünk, és mindenki, aki hallgatja, Urunk, az is hadd tapasztalja meg, hogy az elhangzó igén keresztül te ott vagy, hallgassuk otthon, betegágyon, kórházba, bárhol, te mindenütt ott vagy annak, aki hív, aki vágyakozik utánad. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg, Pál apostol korintusiakhoz írott második levele, 7. fejezetének az első 7 verséből. Tehát Pál apostol korintusiakhoz írott második levele, 7. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé megszentelődésünket. Fogadjatok be minket, senkit nem bántottunk, senkit nem károsítottunk meg, senkit nem csaltunk meg. Nem vádképpen mondom, hiszen az előbb megmondtam, hogy szívünkben vagytok, hogy együtt éljünk és együtt halljunk. Nagy a bizalmam irántatok, sok dicsekedni valóm van veletek, tele vagyok vigasztalódással. Minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel, mert amikor megérkeztünk Makedóniába, semmi nyugalmunk sem volt testünknek, hanem ki voltunk téve mindenféle zaklatásnak, kívül harcok, belül félelmek. De Isten a megalázottak vigasztalója, megvigasztalt minket Titus megérkezésével, de nem csak az ő megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ő nálatok megvigasztalódott. Hírül hozta ugyanis nekünk a ti vágyódásotokat, kesergéseteket, hozzám való ragaszkodásotokat, úgyhogy még jobban megörültem. Pál apostol ígéretekről beszél, arról tesz bizonságot, hogy a Krisztusban hívő embereknek, a gyülekezetnek is vannak Istentől ígéretei. És ezek csodálatos dolgok, hogy Isten ígér nekünk, felkínál dolgokat, előre mutat, és azt mondja, hogy bízzatok, mert amit én ígérek, azt meg fogom valósítani. És amikor Isten ígéreteiről hallunk, akkor azok nem olyanok, mint amire gyakran mi azt mondjuk, hogy ígéretekkel tele van a padlás. Mert ugye ígérni mindenki tud. Ugye? Ó, ezt nagyon jól tudjuk. Erről szól a politika, az élet. Hogy mindenki ígér mindent, sokszor fűt, fát, csak azért, hogy egy célt elérjen, de igazából az ígéret mögött nincs semmi. Ő maga is tudja, hogy amit ígér, azt valószínűleg nem tudja teljesíteni, de szeretne valamit elérni, valahova eljutni, és hogy ez meglegyen, ahhoz ígérni kell. Mert ilyen az ember. Ha neki ígérnek, akkor bármire képes, bárkit támogat, vagy bárkinek megteszi a kívánságát, de Isten nem ilyen. Ő amikor ígér, azt úgy teszi, hogy amögött van tartalom. És a Szentírást, ha kinyitjuk, akkor azt látjuk, hogy Isten az ígéreteit megcselekszi. Nem ember az Isten, hogy hazudnék. És ígére olyat, hogy ő azt meg ne tenné, már Mózes 4. könyvében ezt olvassuk, és ezt tapasztalatból írják le. Ugye Mózes az, aki megtapasztalta, és rajta keresztül az egész zsidó nép, hogy Isten mindig állja a szavát. Vagy a római levélben, a 4. fejezetben Pál megemlíti Ábrahámot. Hogy Ábrahám bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. De Isten soha nem a levegőbe beszél. Nem azért ígér, hogy ezzel egy kis mézes madzagot tegyen elénk, és akkor kihozza belőlünk azokat a rejtett pluszokat. Ugye? Mert ha ígérek, az egy kicsit fog majd engem stimulálni, hogy igenis tegyem meg, mert hát ha megkapom. És Ábrahám határozottan leírja, hogy Isten, amit ígér, megteszi. De ezt nem azért írja le, hogy ezzel másoknak hiú reménységet támaszon, hanem ez bizonságtétel. A bizonságtétel, az igazi biblikus bizonságtétel az mindig azt jelenti, hogy amit az adott személy megtapasztalt Istennel kapcsolatban, azt mondja el másnak. Ugye, és tulajdonképpen az ige hirdetésnek is valahol ilyen bizonságtételnek kell lenni, meg az életünknek arról beszélni, amit megtapasztaltunk, amit átéltem az Istennel való kapcsolatban. Mert ugye, ha őszintén igazán megtapasztalom Isten kegyelmét, ott kialakul egy kapcsolat. A kapcsolatról meg tudunk beszélni. Ott történik valami. Hát ugye, két ember, amikor összeköti az életét, és eltöltenek egymással 10, 20, 30, 40, 50, 60 évet, akkor ott vannak események, amire vissza tud emlékezni egyik és másik is, és elmondja, hogy igen, ezt éltük át együtt, ez történt meg. Tehát nem mesél olyanról, hogy ami csak szerettem volna, hanem olyan dolgokat mond el, amik valóságok, amit átéltek, amit megtapasztalt a másikkal kapcsolatban. Hát a Bibliában is ilyen bizonyságtételek vannak. Ugye Ábrahám is átélte, hogy Isten megígérte neked, hogy neki, hogyha eljön arról a földről, ahol addig élte az életét, eljön, ott hagyja Mezopotámiát, akkor majd egy új hazát ajándékoz neki, sőt, nagy néppé teszi. És nem volt még gyermeke. És amikor már Ábrahám bizonyságot tesz arról, hogy Isten megtartja a szavát, akkor már több évtized eltelt mögötte, és átélte, hogy Isten megajándékozta őt Izsákkal. Tehát megtörtént, amit Isten ígér. Vagy átélni Mózes, hogy Isten azt mondja, hogy menj, és általad megszabadítom az én népemet, Izraelt, az egyiptomi rabszolgaságból. Senki nem gondolta, hogy az megtörténhet. Kinevette a fáraó Mózest, hogy mit akarsz, egy ismeretlen Istenre hivatkozol. Hát milyen Isten az, akinek a népe rabszolga, akit én elnyomhatok, kiírthatok, megnyomoríthatok, milyen Isten lehet az? És Mózes átélte, hogy ez az egyetlen és igazi élő Isten, és lehet egy fáraónak nagy szája, és rázhatja az öklét, és lehet neki úgymond hatalma, és azt megmutathatja. Mert ugye a fáraóknak van hatalmuk, de mire? A mai napig mire van a fáraónak hatalma? Nyomorítson, tönkretegyen, elnyomjon, kihasználjon, és hogyha valaki szembeszáll vele, azt elpusztítsa. És az Istennek, az élő Istennek milyen hatalma van, hogy amit az ember tönkretesz, amit kizsákmányol, amit elpusztít, azt helyreállítja. Az Istennek van egyedül helyreállító hatalma, amit ő gyakorol kicsibe is, meg nagyban is. Izrael életében nagyban, amikor egy egész népet kiszabadít a rabszolgaságból, és önálló néppé formálja, talpra állítja őket, és elindítja egy új életben. És gyakorolja úgymond kicsiben. Amikor egy-egy embert szólít meg lehetetlen élethelyzetben, és ugye ezt már ismerjük Jézus Krisztusban, azért jött Isten erre a földre, hogy egy-egy embert szólítson meg. És így akar minket megszólítani abban az élethelyzetben, amiben éppen vagyunk. És amikor ő szól, az nem csak egy beszéd, hanem abban erő van. Ugye hányszor csodálták Jézust, hogy nem úgy beszél, mint a farizeusok meg az írástudók, mert szavának hatalma van. Miből állapították meg? Azt mondta a bénának, kelj fel, és járj, és vedd az ágyadat, és fölállt, és vette az ágyát, és hazament. Az az ember, akit addig mások vittek, aki eddig nem tudott fölkelni az ágyából. És ez nem megjátszott dolog volt. Itt nem statiszták játszották el a béna szerepét, hogy majd lehessen Jézusra azt mondani, hogy meggyógyítja a bénát. Mindenki tudta, hogy az az ember valósággal nyomorék. Mindenki ismerte. És aztán csodálkoztak, hogy Jézus szavába ilyen erő van. Igen, ő kicsiben is az életünket helyreállítja. Tehát így van, hogy vannak ígéretek, és látjuk az igéből, hogy Isten ezeket tartja. Tehát mit mondott, megszabadítja a népet. Aztán megígérte nekik, hogy elküldi a megváltót. És ezt is megcselekedte. Az idő teljességében eljött az Isten fia Jézus, hogy a jelen való gonosz világból megszabadítsa az embert egy új életre, és üdvösséget adjon neki. Ez is megtörtént. És nekünk van olyan csodálatos ígéretünk, hogy Jézus már azt mondja az övéinek, hogy ne féljetek, mert én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hát bízunk ebben az ígéretben. Hisszük azt, hogy ha azt mondta, hogy veletek vagyok, veled vagyok, akkor valóban velünk és velem lesz. Hogy ő nem hagy cserben, hogy ő nem hagy magamra a nehéz időkben sem. Amikor úgy látom, hogy esetleg emberek fordulnak el tőlem, de ő akkor is ott van, mert hűséges. És megígérte azt is, hogy vissza fog jönni. Ez a legnagyszerűbb ígéret, hogy vissza fog Jézus jönni. És hiszem, és hisszük, és várjuk, hogy tényleg úgy lesz. Ha megígérte, el fog jönni, hogy nem a gonoszé az utolsó szó ebben a világban, hanem az Istené. És bárhogy tombol a gonosz, az Isten meg fogja ítélni. De a népének van itt egy feladata, hogy hirdesse az evangéliumot. A népének az a feladata, hogy vele együtt munkálkodva éljen. Hogy vasárnap hallottuk, hogy tulajdonképpen ez a hívő élet definíciója, hogy vele együtt, Krisztussal együtt, a hívő ember nincs magában. Mert ha magam élem, akkor nem vagyok Krisztusnak a tanítványa. Azt jelenti, hogy vele együtt megyünk. Tehát Pál azt mondja, hogy ígéreteink vannak, és ezek az ígéretek megvalósulnak, mert Isten ezt beteljesíti. És amikor az ígéretekre hivatkozik, hogy ilyen ígéreteink vannak, akkor ószövetségi igékre utal vissza, ahol Isten azt ígéri a babiloni fogságban lévő népnek, hogy közöttük fog lakni és járni, Istenük lesz, és ők az ő népe lesznek. Vagyis azt mondja, hogy eljön az idő, amikor újra itt leszek köztetek. Ha látjátok, hogy a bűneitek miatt kerültetek fogságba, és ezt megbánjátok, és segítségül hívtok, itt leszek, és újra a népem lesztek. Vagyis vissza foglak vinni benneteket a ti földetekre. Mert a babiloni fogságban, ahogy teltek az évtizedek, sokan elveszítették azt a reményt, hogy ők még egyszer hazamennek. Ugye amikor fogságba kerültek, akkor azt gondolták, hogy egy-két esztendő és minden megváltozik, Isten nem hagy minket, de ha telt múlt az idő, és hirdették a proféták, hogy emberek 70 esztendő, akkor nem arra figyeltek, hogy 70 év múlva letelik, és Isten hazavisz, hanem elkeseredtek. És azt mondták, Isten elfeledkezett rólunk. És itt szól az ígéret, hogyha ti megbánjátok a bűneiteket, elismeritek, hogy azért vagytok fogságban, mert nem engedelmeskedtetek nekem. Mert bálványokhoz fordultatok, hogy idegen isteneket imádtatok, akkor itt leszek, hazaviszlek, és atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá. De ennek van egy feltétele, hogy megvalósuljon, mégpedig ez, menjetek ki közülük, és várjatok külön tőlük. Úgyhogy az előző versekben meg azt írta, hogy ne legyetek hitetlenekkel fele más igában. Tehát azt mondja, várjatok külön tőlük. Vagyis mi történik? Az történik, hogy a zsidók ott éltek Babilonban. És ahogy telt az idő, egyre beleszoktak abba az életbe. Kiki megtalálta a maga pozícióját. Ugye nagyon sokan akkor üzlet Tehát elkezdtek kereskedni, üzleteket indítottak be, vagy úgy mondjuk vállalkozásokat, és ezek egyre jobban mentek. A hazamenetel pedig azt jelentette, hogy itt kell hagyni mindent, és hazamenni arra a földre, amit 70 éven keresztül nem munkáltak meg. Hazamenni oda, ahol a falu kiürült, a házak összedőltek, a földet fölverte a gaz, és elfoglalta a vadállat. Oda hazamenni. És sokan nem akartak. Azt mondták, jobb itt. Jobb itt. És nagyszerűen megy az üzlet. Van pénzünk rengeteg, és menjünk haza semmire. Hagyjuk itt a jót, és menjünk újra kezdeni. És öljük abba bele a pénzünket? Hát nem. Kösz szépen. Ezt nem. Isten azt mondja, akkor lesztek a gyerekeim, ha itt hagytok mindent, és elindultok velem, haza, ha újra kezditek az életet, és rám bízzátok magatokat. Ugye Babilonnak megvolt az a nagy kísértése, hogy elhitték, hogy ők magukban is boldogulnak. Ugye aki a semmiből, ugye kivitték rabszolgaként Babilóniába, és ott a semmiből fölépített egy menő üzletet, az elhitte, hogy nekem ez megy. És nem bízta magát Istenre? Hát én nekem megy. Isten nélkül is. Idegenbe is. Minek mennék haza? Minek bíznám magam Istenre? Értek én hozzá. És Pál ezt fűzi tovább, és azt mondja, hogy ti, akik új szövetségi népe vagytok az Istennek, ugyanígy szakadjatok ki a világból. Vagyis most már váljatok el attól a szokásrendtől, attól az életgyakorlattól, amit addig folytattatok, amíg nem ismertétek a Krisztust. Ugye, mert nagy volt a veszély, hogy a hitükből vallást csináltak. Ami azt jelentette, ugyanúgy, mint a pogányságban. Hogy azt jelentette, hogy amikor ünnepek vannak, elmegyünk Isten tiszteletre, de a hétköznaphoz nem volt a hitüknek köze. És Pál meg azt mondja, hogy Krisztust követni azt jelenti, hogy a hétköznapokban is közön van Jézushoz. Hogy is mondja Jézus? Hogy én vagyok a jó pásztor. A juhaim ismerik és hallják a hangomat és követnek. Vagyis a pásztor meg a juh között élő kapcsolat van. Minden nap. A juh élete a pásztortól függ. Nem csak egy héten egy nap. Minden nap. A pásztor hívja ki őt a karámból, és megy előtte, keresi neki a legelőt, meg a forrásvizet, és a bárány megy utána. Hát ezt jelenti Jézussal lenni, hogy minden nap vele indulok, figyelek a szavára, olvasom az igét, és amit mond, amit mutat, azt teszem, abba az irányba megyek. Tehát ezt jelenti, hogy hétköznap, és minden nap vele élek. Beleviszem őt a mindennapjaimba, sőt, most már mindennapjaimat ő hatja át, és ebbe ő mutatja meg, mit és hogyan tegyek. Tehát átformál, átalakít, mert meglátom, hogy Krisztus követőnek, kereszténynek lenni más. Tehát itt egy egész más élet kezdődik el. Azt jelenti, mindent másképp élek, mindent másképp csinálok, mint amit addig csináltam. És ez volt a kísértésük, hogy ez így nem különült el. És mit mond? Tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé megszentelődésünket. Vagyis így kövessétek minden napon Jézust, formálódjatok, azt mondja, tisztítsuk meg magunkat minden test és lelki tisztátalanságtól, vagyis ez egy folyamat. Amikor elindulok Jézussal, elkezdődik egy folyamat. Vagy olvasom az igét, egyre jobban megismerem az Úr Jézust, megismerem Istent, megismerem az ő akaratát, és meglátom, hogy mi az az életemben, ami nem egyezik az ő igéjével, a szavával. Mi az, ami az életemben még nem itatódott át az Istennek az akaratával, ahol még nem a Szentlélek vezet engem. Tehát ez egy folyamat. Azzal, hogy Krisztust elkezdtem követni, nem fejeződtek be a dolgok, hanem elkezdődik, és azt mondja, tegyük teljessé a megszentelődésünket. A megszentelődés az, amikor Jézussal együtt járom az utat, és ő formál, alakít engem, megmutatja, miben kell változtatni, és hol kell változnom. És ez tart egész földi életünk során. Tehát a megszentelődés az nem 5 perc, az egy egész élet folyamat. Miért? Hát azért, mert amikor az ember elkezdi Jézust követni, még nem is biztos, hogy nagyon ismeri a Bibliát, nem ismeri még Jézust, nem tudja, hogy mi az, amiben még más az ő gondolkodása, más az ő életgyakorlata, és ahogy aztán az ember halad előre, meg ahogy az életkor is változik fölöttünk, mindig új dolgok jönnek elő, hogy hopp, hát ezt, hát hogy is kell 40, 50, 60 éves korban Krisztusian élni? Ugye? Jönnek elő dolgok, amiket korábban nem kellett Krisztushoz igazítani. Ugye 30 évesen még nem tudtuk, hogy esetleg majd hogy kell megélni azt, hogy az embernek fogy az ereje, ugye már kevesebb dologra képes, adott esetben már olyan megszokott dolgokat is el kell fogadni, hogy már más csinálja rajtunk, ami addig természetes volt. Ezeket mind meg kell tanulni. Ez is benne van a megszentelődés folyamatában, hogy elfogadom, hogy telik fölöttem az idő, és ezt már én nem tudom megtenni, és elfogadom a segítséget. És így tovább. Tehát azt mondja, hogy tegyük teljessé, tehát vigyük végig, menjünk végig Jézussal, a testi és lelki tisztátalanság, ugye azt jelenti, hogy benne élünk ebben a világban, és bizony sokszor akaratunkon kívül is sok minden ránk rakodik. Tehát abban a közegben, amiben élünk, különösen, ha valaki ugye minden nap munkahelyre megy, körülveszik emberek, forgolódik ebben a társadalomban, az hatással van rá. Hall olyan dolgokat, ami esetleg addig nem is volt számára olyan megszokott, és esetleg azt vesz észre, hogy áthatja a gondolkodását. De gyakorlatilag a szenny már úgy is ránk rakodik, hogy hát bent van a lakásban. Hát bent van a lakásban a szenny. Ugyanúgy, hogy az udvarról bejön a por, a piszok, kimegyünk, rárakodik a cipőnkre, kérem, a falevél, és bevisszük a szobába, úgy jön be a kosz is. Sokszor nem is kell behozni, a tévén, az interneten keresztül, hát ahogy a világ gondolkozik, megnézzünk egy beszélgetős műsort, és az első perc, az utolsói káromkodnak. Itt a lakásba. Ugye milyen érdekes? Ha a gyerek káromkodik, leszóljuk. Hát miért beszélsz úgy? A tévében meg engedjük, hogy a sztárok, az ismert emberek csúnyán beszéljenek. A gyerekre lehet, hogy rászól a szülő, hogy mi az ott a kezed? Ne legyél már eltévedve, tetováltatod. És kiesik a szemünk, úgy nézzük a tévébe a sztárokat, akiknek nincs egy szabad bőrfelületük. Ugye így jön be a szenny. És azt mondja, hogy meg kell tisztulni. És hogyan? Krisztus vére által. Hogy ne, ugye a szenny mit csinál? Az, hogy átformál, hogy amin ma csodálkozom, ami ellen ma tiltakozom, azt holnap elfogadom. Mert megszokom. Megszokom. Évekkel ezelőtt, vagy évtizedekkel ezelőtt még nem volt ugye megszokott, hogy valakit látunk, és azt hiszük, hogy egy kiállító terembe vagyunk. Mert annyiféle kép van rajta, megrajz, ma már észre se veszik. Ugye meg sok mindent, a beszédünket, amire korábban odafigyeltünk, ami megütötte a fülünket esetleg, hát azt mondja, hát még ilyet, az már lehet, hogy ma észre se vesszük. És így oda kell menni, Uram, hát nézd oda, ez a világ teljesen átalakít. Elfogadom a bűnt, a szennyet, a rosszat, mert az a többség, meg ma az népszerű, meg esetleg úgy beszélnek, úgy cselekszenek, ismert személyiségek, és az hatással van rám, hát Uram, hát tisztíts meg! De ezt ki kell mondani. Hát Uram, jön rám, mint amikor szakad az eső, de kérlek, tisztíts meg ezektől. Tehát ez a megszentelődés, hogy látom folyamatában azt, ami körülvesz, ami hat rám, de kérem, hogy Uram, hát ettől tisztíts meg. Ez nem akarom, hogy az életem része legyen, nem akarom, hogy én is olyan legyek. És Pál tovább mondja, hogy ebben a megszentelődésben, azt mondja, fogadjatok be minket. Ugye most Pál nincs ott köztük, nincs Korintusban, Efézusból írja a levelet, az ő munkatársai viszik el oda, sőt, ma az elsőt elvitték, közben hozták, hogy milyen hatást gyakorolt ez a levél a korintusiakra. Ugye fogadjatok be minket, és aztán leírja, hogy nagy a bizalmam irántatok, sok dicsekedni valóm van veletek, tele vagyok vigasztalódással. Tehát ott van a szívében, hogy a bizalom, a bizakodás, ami azt teszi, hogy bízik abban, hogy amit ő írt, amit üzent nekik, azt komolyan fogják venni, hogy hallgatni fognak az ő szavára, és ahol azt mutatta, hogy igazítani, változtatni kell, azt meg is fogják tenni. Tehát a bizalom, ez azt jelenti, hogy teszem, amit mondtak. Másrészt Pál szemszögéből azt jelenti, hogy bízik abban, hogy a korintusiakba belefektetett munka az nem semmisül meg. Hogy nem lesz hiába való. Hogy a bizalmam van irántatok, hogy nem hiába foglalkozom veletek. De bízik benne, hogy lesz eredménye annak, amit tesz. És ez nagyon fontos, hogy tudunk-e ilyen bizalommal tekinteni egymásra, hogy igen, nem hiába való a másikba fektetett energia, nem hiába való a vele való foglalkozás, lesz neki eredménye. Természetesen azt tudjuk, hogy az eredményt nem mi végezzük el. Az eredmény az az Úrtól függ. De hiszem-e? És van-e még bennünk egy kis hit afelől, hogy igen, ma is egy-két ember élete megváltozhat? Hogy nem eredménytelen, és nem hiába való ma bizonságot tenni. Valamint ha úgy tűnne, hogy nem ismerjük már fölvállalni az ígét, minek? Minek beszéljünk mi az ígéről, Krisztusról ebben a mai világban? Hát úgy sincs neki látható eredménye, olyan hiába valónak tűnik, és ott van-e a bizalom, hogy igen, lehet eredménye, lehet, hogy csak egynél, lehet, hogy kettőnél, de nem az a lényeg, hanem az, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mind örökké ugyanaz. És olyan jó olvasni, amikor azt mondja Pál, hogy igen, sok minden történik, sok minden körülvesz, sok mindennel meg kell harcolni. Ugye ki voltunk téve zaklatásnak, kívül harcok, belől félelmek. Ugye azt már említettük, hogy amikor Korintusba megérkezett, hogy Pálban ott volt a félelem, hogy nem lesz eredménye a munkájának, el is akart menni. Aztán az Úr Jézus azt mondta, hogy ne félj, maradj. De ugyanígy volt Efézusban is. Ott is azonnal támadták, mert a Pál által hirdetett evangéliumban olyan nagy erő volt, hogy emberek élete megváltozott. Ez a változás azt is jelentette, hogy másképp élt, gondolkodtak, másképp éltek, sok szokást kidobtak az életükből, ami addig fontos volt, és hát ugye a szokások azok gyakran kötődnek az anyagiakhoz. De nekik szokásuk volt, hogy Efézusban, a régi hitükben ugye kegytárgyakat vásároltak, a Diana kultusznak a templomáról készített másolatokat, vagy az istennőről készített másolatokat, és ez azt jelentette, hogy azok a kézművesek, azok az ötvösök, akik ezt készítették, nagyon jól éltek. De amikor a Krisztusban hívők már ezeket nem vásárolták, sőt kidobták, meg azt mondták, hogy na, itt a lakásban ilyeneket ne hozz, akkor föllázadtak Pál ellen, hogy mi ez, az, hogy még egy hitet képvisel, az egy dolog. De hogy belenyúl az életbe, hogy fölforgatja az eddigi megszokást, hogy beleszól az emberek életébe, megváltoztatja a kultúrájukat, a vásárlási szokásukat, na ezt már nem. Akkor menjen innen. Akkor pusztítsuk el. Mármint Pált. És Pál azt mondja, hogy kívül harcok, belül félelmek. Neki se volt könnyű hirdetni az evangéliumot, de mit mond? Hogy csordultig vagyok örömmel, minden nyomorúságunk ellenére. És ez óriási, hogy igenis nagy nyomorúságok veszik körül, de nem ez határozza meg, hanem az öröm. Hogy tele van örömmel, sőt, mit mond? Csordultig. Mit csúrok ki belőle? Hát azt csúrok ki egy edényből, amivel tele van. Ugye, amivel tele van. Ha vízzel, ivóvízzel, akkor az. Ha szennyvízzel, akkor az. Ugye? És Pálból is csuroghatna keserűség, békétlenség, harag. És mit mond? Öröm. Mert azzal van tele. Vagyis az élet nehéz helyzetében a Krisztusban és a Krisztustól való öröm az fölülírhat mindent. Ez az a plusz a hívő embernél, hogy lehet, hogy a körülményeim azt sugározzák, hogy igen, ki kéne borulni, igen, idegesnek kéne lenni, igen, feszültnek kéne lenni, de mivel Krisztus van a szívemben, ő ezeket legyőzi, Krisztus van a szívemben, ezért az ő öröme tölt be engem. Nem véletlen mondja annyiszor, hogy örüljetek, ismét mondom, örüljetek, mert ez az öröm betölti a szívét. Mivel vagyok én tele? Mit csurok túl az én szívemen, az én életemen? Mi az, ami másokat elér? Mert az Úr azt akarja, hogy az ő öröme áradjon rajtunk keresztül mások felé. Annyi nyomorúság, keserűség, félelem árad az emberek közt. De ő azért helyezi ide a tanítványokat, hogy rajtunk keresztül olyan tartalom áradjon, ami csak őtőle érkezhet, amit az ember magából nem tud előállítani. Imádkozzunk! Urunk, olyan jó olvasni az igédet, és rajta keresztül találkozni veled, és látni azt, hogy te ma is ugyanaz vagy, mint voltál ezred évekkel ezelőtt. Te nem változol semmit. Uram, igaz, az ember sem változik azon a téren, hogy ugyanolyan nyomorult, bűnös, ugyanolyan tőled elfelé távolodó, mint korábban is volt. De köszönjük, hogy ígéreteid állnak, és amit te megígértél, azt megtartod, így lehajolsz hozzánk, kiemelsz a mélységből, megragadsz, és nem akarod, hogy elfelé távolodjunk, hanem vonsz magadhoz, hogy végre kezdjünk már el közeledni, mert te közelítettél, emberré lettél Jézusban azért, hogy találkozz velünk, és te nem elpusztítani akarsz, hanem pont a pusztulásból akarsz felemelni, és új életre állítani. És Uram, add, hogy ezt megtapasztaljuk, átéljük, és tudjunk erről bizonyságot tenni, hogy valóban azt mondjuk el, amit magunk is átéltünk a veled való élő kapcsolatban. Mert olyan csodálatos, Uram, hogy veled kapcsolatban lehet lenni ma is. Hisz ez a hitnek a lényege, élő kapcsolat a mindenható Szent Istennel, aki emberré lett Jézusban, aki odaadta az életét azért, hogy megmeneküljünk, és üdvösségünk legyen. Dicsőítünk, Urunk, és te látod a szívünket, tisztíts ki belőlünk mindent, ami ennek a világnak a bűnéből, a világ szennyéből való, hogy feltöltődjünk veled, és ha te vagy a szívünkben, akkor örömmel leszünk csordultig, és attól, hogy ez az öröm áradjon mások felé, ebben a reménytelennek tűnő világban, ahol a félelem annyira meghatározza ma az embereket. Uram, könyörülj, hogy ne ezekre nézzünk, hanem te reád, mert te ma is hatalmas szabadító vagy, és hisszük, hogy aki benned bízik, azt ma is megmented minden nyomorúságtól, mert te még a halál fölött is győztél. Kérünk így, Uram, a betegekért, egyedül élőkért, megfáradtakért, különösen a kezedbe tesszük azokat, akik félnek. Uram, szabadítsd fel őket ez alól, mert Uram, aki befogad téged az életébe, annak a szívéből eltávozik a félelem, mert te és a félelem, azok nem férnek meg együtt egy helyen, és a félelem fog távozni. Áldott légy mindezért, és ad, hogy a te szabadságoddal élhessünk. Eléd visszük a gyermekeket, fiatalokat, családokat, Uram. Vondd őket magadhoz, és formáld új emberré őket. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért, Uram. Az, hogy megragadjuk még az esélyt, megragadjuk a te kegyelmedet, hogy minél több ember átélje a bűnei bocsánatát, és hogy örök élete legyen. Köszönjük, hogy még mindig ezt kérhetjük. Köszönjük a te nagy türelmedet, szeretetedet. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, s a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal.